purecas, purecas, uchur. Vean en purecas. Vean en purecas.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Bérenkívüli juttatások, avagy miért nem jár ugyanaz a juttatás minden tankerületben? Ezzel a témával kezdjük ma, 2026. március 10-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal, Nagy Helgával és Szabó Andrással együtt, én Madarász Máté vagyok. Mai témáinkból röviden. Súlyos károkat okoz a deepfake, a szintetikus média veszélyeire és védekezési lehetőségekre hívja fel a figyelmet a szakértő. A 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál a Nobel-díjas Krasznahorkait, a 80 éves Bereményit és a verset ünnepli. Közeledik a tavasz. A fenntartható fejlődés szempontjából mik a legfontosabb tennivalók az egyén szintjén és a nagy rendszerek, például országok, földrészek szempontjából. Joga van érteni és joga van kimaradni belőle, gyermekjogi kérdések kampány időszakban. Idén is keresik a digitális szakma női példaképeit. Nem oké, ha hallgatunk. Színházból indult az országos anti-bullying kampány. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái. De előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint marad a tavaszi idő fátyol felhőkkel, élénk széllel. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén számottevő csapadék nem valószínű, de néhol egy-egy kisebb zápor nem kizárt. Többfelé élénk, a Dunántúlon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. Hajnalra mínusz 3 és plusz 6 fok közé hűl a levegő, majd napközben 15 és 20 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Csütörtökön már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, de napsütésben is bőven lesz részünk. A Dunántúlon sokfelé, míg keletebbre csak elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon helyenként továbbra is élénk lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban mínusz 1 plusz 7 fokot mérhetünk, napközben pedig marad a kellemes tavaszi hőmérséklet, a maximum 15 és 20 fok között alakulnak. Pénteken is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, a megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat egy gyenge zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A déli-délkeleti szelek többfelé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalban mínusz 1 plusz 7, napközben 15-20 fokra van kilátás, marad a tavaszias meleg.
Ha nekünk adja adója 1%-át, műsorformájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük Önnek postán vagy e-mailen a megadott címre. Pa,
pa, pa. 117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazinjának, Szabó András vagyok. A köznevelési intézmények dolgozók számára bérenkívüli juttatásokat a 401/2023-as kormányrendelet sorolja fel. A rendelet számos juttatási formát nevesít, azonban ezek közül valójában csak nagyon kevés az, amely kötelezően jár minden jogosult számára. A legtöbb juttatás biztosítása a munkáltató döntésétől függ. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS országos válaszmányának elnöke. Jó napot kívánok!
Kívánok. Igen, ez így van.
És ez a jogalap arra, hogy különböző módon közelítsék is, és adják a pénzt az embereknek, ugye? Ez azt is jelenti.
Elvileg igen, gyakorlatban pedig ennek semmiféle magyarázata nincs, hiszen mindenki, aki tankerületi központok intézményeiben dolgozik, közfeladatot lát el, a központi költségvetésből kapják a tankerületi központok az ellátmányukat, költségvetési keretüket. Tudomásom szerint egyiknek sincs bankjegynyomdája, vagy valamiféle külső egyéb bevétele. Hát ezért aztán nem is igazán indokolt, hogy különbözőek legyenek a juttatások. Egyébként olyan juttatásokról lehet itt beszélni, ami ugye a kötelező, az a pedagógus igazolvány, a munkába járás költségtérítése a rendelet alapján, illetve van ez a bizonyos kedvezmény a közforgalmú személyszállításnál, az 50%-os. Uh-huh. Na most mi azt tudtuk meg, és hát ez elég szomorú dolog, hogy erről kell beszélnünk, hogy kihasználva azt, amit mi már régóta Lex PDS-nek nevezünk, ez az egészen diszkriminatív szabály a törvényben, hogy amennyiben nincs reprezentatívnak minősülő szakszervezet, akkor a legnagyobb szakszervezettel tárgyalnak az egyes munkáltatók, és hát az, hogy mit tekintünk legnagyobbnak, ez is azért elég szubjektív dolog, senki nem számolta meg még a tagságot, és hát ezt kihasználva a pedagógusok szakszervezetének vannak ilyen helyi összekötői, ilyen tankerületi összekötők, akik az egyik tankerületi központtal kötöttek egy olyan egyességet, hogy a munkába járás úti költségtérítésénél, amit az SZIA törvény, tehát a személyi jövedelemadóról szóló törvény 30 forint per kilométerben enged megállapítani, de ez a bizonyos imént említett költségtérítésről szóló rendelet azt mondja, hogy itt csak 60%-ot kell ebből megadni, tehát 18 forint per kilométert, ők úgymond kiharcolták a 30-at, amit teljesen jó hír, csak hát az a helyzet, hogy nem igazán értjük, hogy miért nem adják meg az összes tankerületi központban. Hát ha egyben van költségvetési fedezet ehhez, hát akkor meg kellene adni a többiben is, és nem játszani, elbábozni valamiféle ilyen érdekegyeztetés. Szóval ezt mi egy rendkívül visszás, ilyen nagyon faramuci dolognak tartjuk, és hát ez egyébként abba az irányba is visz, és nyilván ez is ezzel egyébként a kormányzati szándék, hogy valamiféle ilyen megosztottságot hozza létre a szakszervezetek között, mert az nagyon fáj nekik, hogy mi már régóta együttműködünk közös sztrájkbizottságban.
Értem. Tehát ha valaki jól viselkedik, akkor megkapja a maximumot, hogyha nem, akkor kevésbé. Tehát egy ilyen típusú, hogy megosztásra kell gondolnunk.
Tehát abban nem láttunk bele, hogy most akkor ezt így egységesen adják-e. Egyébként ez, amit mond, ez diszkriminatív lenne. Tehát ezt, hogyha ilyesmi van, akkor ezt meg lehet támadni, és meg is kellene támadni, de igazából így belsőleg nem látjuk, hogy mi a helyzet. Uh-huh. De itt van például az iskola kezdési támogatás, ami a törvényben ilyen nagyon érdekesen van szabályozva, 96. paragrafus alapján, mintha ez egy adható juttatás lenne, ugyanakkor pedig a kifejezetten erről a juttatásról szóló 106. paragrafus szerint meg ez jár. Tehát ezek lennének például azok a kérdések, amit már oly régóta feszegetünk, hogy egységes szabályozásra volna szükség, és járjon már mindenkinek, aki a feltételeknek megfelel, mert egyébként a 401/2023-as kormányrendeletben felsorolt rengeteg juttatási formából, akkor gyakorlatilag semmi sem valósul meg, ez egy teljesen kiüresített rendelet, ami csak így a kirakatba kirakható, de egyébként abból senki semmit nem profitál. Hát ez abszolút nevetséges és értelmetlen.
Hadd kérdezem, hogy van-e olyan hely, ahol egyáltalán nem adnak? Van-e olyan, aminél elmaradnak a juttatások, akár egy-egy eleme például? Van-e olyan helyzet?
Ezt nem egészen pontosan értettem. Tehát ahol elmaradnak...
A juttatások, tehát nem kapnak meg, nem kapják meg, csak, mert ugye azt mondta az előbb.
Ami jelen pillanatban a rendelet szerint kötelezően jár, és ami így expressis verbis le van írva, azt megadják, mert az csak a pedagógus igazolvány, ez a munkába járás költségtérítése, hangsúlyozom, egy tankerületi központ kivételével a 10, tehát ott van ugye 30 forint per kilométer, a többieknél 18 forint per kilométer, illetve van az 50%-os, tehát ez a vasúti igazolvány, amivel lehet 50%-kal utazni, ezt mindenütt megadják, csak hát azért ennél többet kellene nyújtani, és a rendelet is lehetőséget ad ennél többre mindenféle ilyenekre, például, hogy illetményerőlek, lakhatási jellegű támogatások, aztán különböző ilyenek, hogy például gyermeknevelési támogatás, hát ezekből semmit nem lehet látni. Családalapítási támogatás, az előbb említett iskolakezdési támogatás, krízis támogatás, ezek így fel vannak ügyesen sorolva a rendeletben, de hát ezek így adható juttatásként, és ezekből a dolgozók az ígyvilágon semmit nem látnak.
Hadd kérdezem, hogyha gondolom megszóltak a minisztérium, vagy megkeresték a minisztériumot is ez ügyben.
Igen.
Hogy reagált rá a minisztérium erre a nagyon nyilvánvaló dologra?
Hát mindig azt mondják, hogy jaj, hát a költségvetési fedezet, most csak a költségvetés erre meg arra ad lehetőséget, de még ezt a nyomorult iskolakezdési támogatást sem sikerült végre hát egyértelműen kimondatni, hogy ez igenis jár. Egyébként most már nem annyira feszegetik azt a részét, hogy ez kötelező vagy nem kötelező, hanem arra hivatkozással szokták elutasítani a dolgozóknak, hogy nincs rá fedezet. Hát arra van ilyen jellegű juttatásoknál fedezet, amire van politikai szándék, mert ezek nem olyan költségvetési tételek, amelyek megrengetnék a központi költségvetésről szóló törvényt, vagy a költségvetési egyensúlyt. Ezeket csak el kéne határozni és adni kéne, ami hát úgy gondolom, hogy abszolút ilyen politikai sakkozásoknak az eredménye, és nem tudom, hogy most éppen ez a sakjátszma miért áll úgy, hogy ezt úgy gondolják, hogy nem kell megadni. Arra gondolnak, hogy talán így is úgy is szavaznak, majd rájuk nem kell itt osztogatni, mert most már tényleg nem tudom, hogy mi merülhet még fel. Egyébként ugyanez a helyzet a NOX és egyéb munkakörben dolgozók esetére is, ahol egyébként most már kénytelenek voltunk beadni a sztrájktörvény alapján a kezdeményezést, hogy nevezze meg a kormány oldal a tárgyalófeleket, és aztán álljunk neki most már a sztrájktörvény alapján tárgyalni a béremelésről, ami most már nem is tudom már mióta elmaradt, hát 2008 óta ugye nem változott a KIT bértábla, akkor ette meg, vagy azóta gyakorlatilag az összes KIT szerinti bért a garantált bérminimum, és most már mindenki annyit kap ezek közül a dolgozók közül, illetve hát még a plusz kötelező 7%-ot a NOX dolgozók. Már nagyon régóta kérjük, hogy legyen itt valamiféle előmenetel, legyen legalább a pedagógus béremeléshez kötötten az ő esetükben is egy bérminimumot meghaladó emelés, és erre mindez idáig nem került sor. Itt egyébként egy olyan szomorú hírről tudok beszámolni, hogy mi kértük a pedagógus szakszervezetet, hogy együtt álljunk ki ezért az ügyért, hiszen egy sztrájk bizottságban vagyunk, és ők ezügyben bennünket elutasítottak, és azt mondták, hogy hát majd a választások után kellene erre visszatérni. Ami azért nagyon szomorú, mert mindannyian tudjuk, hogy akárhogy alakul majd a választások eredménye, és bármilyen kormány alakul meg, egész biztos, hogy jó darabig nem az lesz az első dolguk, hogy erről a béremelésről gondoskodjanak.
Komolyan gondolják, szóval ki kell várni a választásokat, nem is értem. Én is egyetértek.
Én gondolom, most van itt egy ablak, most van itt egyébként láthatóan a kormánynak is egy ilyen adakozó szándéka, amikor ezeket ki kellene belőlük sajtolni. Utána ez meglehetősen jó ideig esélytelen lesz, úgyhogy én ezért gondoltam, és hát az országos választmányunk is ezzel értett egyet, a választmány többsége, hogy bizony ennek most neki kell még menni, és hát akárhogy számoljuk, akár egy 2 órás figyelmeztető sztrájk is belefér még a választásokig. Én ezt kérdeztem egyébként a Maruzsa Zoltántól az utolsó egyeztetésen, hogy tényleg ezt akarják, hogy egy ilyet szervezzünk most a választások előtt. Hát miért nem lehetne átszámolni, hogy hány főről van szó, és konkrétan mennyi lenne ez, mi az ő ajánlatuk, tehát mi tényleg nyitottak vagyunk arra, hogy valamiféle átmeneti összegben megállapodjunk, csak tényleg valami látható béremelést kapjon már ez a foglalkozási csoport is. Tehát akik nem pedagógus végzettséggel dolgoznak az intézményekben, és akik nélkül nincs közoktatás.
És mennyire érzékelhető a dolgozók között ennek az ellentmondásossága? Mennyire mondják ezt egyébként a pedagógusok, illetve hát a NOX ugye úgy nevezi a maga a nem?
Az a baj, hogy rettenetesen rosszul hallom, nagyon igen, akadozó, hogy mennyire...
Mennyire érzékeli maga a pedagógusok körében ennek a dolognak az ellentmondásosait? Mennyire zúgolódnak? Mert én múltkor beszélgettem valakivel, és pont azt mondta, hogy ő nem érti, hogy miért ennyit kapott, és a kollégája pálya, mert aznit kapott, de én ezt csak egy-két emberről beszélgetésből mondom, tehát nem állítom, hogy ez mindenre érvényes. Mennyire érzékelhető?
Sok körében is nagyon nagy az elégedetlenség, de hát ez érthető, mert megszűnt a bértábla, megszűnt biztos előmenetel, és ilyen teljesen esetlegesen alakulnak a bérek. Ugye erről már korábban is nagyon sokszor beszéltünk, hogy a teljesítményértékelés mennyire szubjektív volt, mennyire megalázó volt, és azért ott is változtak, illetve hát egymáshoz képest különböző bérek alakultak ki. Itt most a 10% esetében is azért voltak ilyen érdekességek, hogy volt, aki nem kapott például, mert hogy az volt a rendeletben, hogy intézményi szinten kell meglenni a 10%-nak, ez azt is jelentette, hogy valakinek esetleg nem adtak egy fillér béremelés sem, de mondjuk, ha elérte az adott fokozathoz tartozó minimumot a bére, akkor az úgy jól van. De hát itt majd hozzájön az is, hogy és vannak azok a kollégák, akiknek nincs pedagógus végzettségük, de például felsőfokú végzettségük igen. Mondjuk egy könyvtáros, egy iskolai könyvtáros, aki könyvtár szakot végzett, de nem pedagógus, hanem hát a kulturális területen végzett könyvtár szakot, ő kap garantált bérminimum plusz kötelező 7%-ot, általában ami központi költségvetésből jön 10%, azt megadják, és ennyi, és kész. És hogyha egyébként valaki könyvtáros tanárként dolgozik, tehát van neki pedagógus végzettsége, akkor ő megkapja mondjuk a pedagógus minimumot attól függően, hogy melyik fizetési fokozatban van, mondjuk 718 ezer forint bruttót, míg a másik kollégája, aki ugye a NOKS munkakörben dolgozik ezáltal, és kap még plusz 10%-ot, annak a bruttója 410.500 forint, és mondjuk ugyanazt a munkát végzik.
Hát nagyon nehéz helyzet, amit most itt mondott, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből történhet-e valami. Az tény, hogy erről sokat kell beszélni, és egyáltalán nem szabad hagyni, hogy ez a dolog elsikkadjon itt a sok-sok súlyos történet közepette is, mert igaza van ennek a jogosultsága minden szempontból indokolt, minden egyes pedagógus számára, és minden egyes iskolai dolgozó számára. Úgyhogy én nagyon drukkolok maguknak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő lépés, mert szerintem igaza van magának, a választások után már nem lesz ekkora figyelem a feladatokra, mint most.
Illetve nem erre fog majd a figyelem irányulni, és akkor aztán tényleg határozatlan ideig marad ugyanígy a helyzet, és ezt nem szeretnénk.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát ha rajtam múlik, akkor én megváltoztatok itt minden jogszabály, de nem rajtam múlik. Én csak annyit tehetek, hogy újra és újra beszélgethetünk a dologról, és nem hagyjuk csendben a dolgot elsikadni.
Szerintem mi ketten nagyon meg tudnánk javítani az egész rendszert, és köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok. Viszont hallásra.
Minden jót.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
that you don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az, ahogy a mesterséges intelligencia egyre inkább mindennapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk az úgynevezett szintetikus médiatartalmak természetével és az ellenük való fellépés lehetőségével, mivel ezek a technológiák mára már bárki számára könnyen elérhetővé váltak. És a telefonban itt van Dr. Tóth Judit Lenke, akiről az előbb beszéltem. Remélem, a telefon még itt van.
Itt vagyok, igen, jó napot kívánok!
Tele vagyunk információkkal, mindenkit körülvesz mindenféle dolog, de egy új fogalmal kezdünk most megismerkedni, ez a szintetikus, hogy is, szintetikus, mi neztük? Szintetikus média, meg ez a deepfake, ez micsoda tulajdonképpen?
Így igaz, ez a szintetikus média definíció közvetileg arról szól, hogy nincsen, ez egy összefogó gyűjtő definíció, nincsenek szavaink arra, hogy fake news, illetve álhír kapcsán, ugye hogyan alakulnak ezek a mesterséges intelligencia által generált tartalmak. A külföldi szakirodalom rengetegféle narratívát, definíciót meg tud már különböztetni. Mi ugye mindenre fake news használunk, meg álhíreket gyakorlatilag, de ugye ennek is teljesen más a felépítése. Míg ugye álhírről akkor beszélünk, hogy ha tulajdonképpen valamilyen valótlan tényt, adatot ragadnak ki egy kontextusból, ez kevésbé technológia függő, nem úgy, mint ugye ez a szintetikus média tartalmak.
Értem, mindesetre az tény, hogy egyre nehezebb nekünk eligazodni, tehát az azt jelenti, nem nagyon tudjuk, hogy mi az igaz. Sokszor a sok igaz mellett mindenféle szempontokat lehet érzékelni, nem túl régen tematizálásban volt részem, tehát megértettem, hogy a tematizálás is milyen módon a valóság egy nagyon játékos, de mégiscsak durva megváltoztatása. Úgyhogy honnan tudjuk mi magunk, mielőtt még belemennénk a bajokba, hogy mikor jó egy információ, mikor hihetünk neki?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Tehát ugye mindig a forrás megelőlés számít. Tehát hogy a jogot félretéve a mesterséges intelligencia szabályzat gyakorlatilag tartalmazza ezeket is. Tehát, hogy vízjelezni kellene ugye az AI generált tartalmakat, ugye a platformoknak kellene bevezetnie olyan jellegű azonosítási formákat, mint a pénzmosási megfeleltetésnél ez a KYC, vagy hát ugye ez a Know Your Customers, tehát, hogy ismerjék meg az ügyfeleiket, tehát aki regisztrál a platformon, az ugye valós személyhez kell, hogy kötődjön, és ezáltal ugye, hogyha valamilyen tartalmat generálnak ezzel a videóplatformmal például, vagy magával ugye a mesterséges intelligenciával, akkor ezek visszakövethetőek lesznek egy idő után. Nagyon fontos, hogy ez a monitoring is, hogy valamilyen metaadat alapján visszakövethető legyen a maga ugye a készítője ezeknek a tartalmaknak.
Ez egy nehéz feladat tulajdonképpen, mert egy adott helyzetben mi kapunk egy információt, és ugye vagy elfogadjuk, vagy nem. Ha nem fogadjuk, akkor nagyon, nagyon nehézkes utána járni és tisztázni a dolgot, miközben már a következményei mindenkit érintenek. Tehát a pillanatban van valami támpontja, hogyan kéne nekiállni, hogy ne kelljen mindent elemezni, mindent bizalmatlankodni, mindennel szembefordulni. Hogy kellene neki fogni egy laikus embernek, mert itt alapvetően nem hiszem, hogy az emberek mindig elemezgetni akarják az információt, érteni akarják, hogy milyen világban élnek.
Igen, ez így igaz, és ez borzasztó nehéz, mert ugye egy több jogterület összeér. Tehát akkor melyik dokumentumot hogyan, meg kinézze át? van már egy adatvédelmi dokumentációm, GDPR néven fut, és ott is gyakorlatilag azt is át kéne nézni, mondjuk, hogyha csak egy weboldalt nézünk. Ha egy applikációt nézünk, akkor ott vannak az általános felhasználási feltételek, meg most már bejött a mesterséges intelligencia, illetve hát az Európai Unióban még van rengeteg ilyen adatrendelet, ami a nagy testvére a ugye ennek is, és hát ugye a platformokra is rengeteg kötelezettség hárul. Ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan tudunk eligazodni a jog útvesztőjében, meg hogyan tudjuk felhasználó baráttá tenni ezeket a folyamatokat, úgyhogy ne őrüljünk bele gyakorlatilag, mert ugye erről van szó, vagy olvassuk, elolvassuk, vagy pedig csak rákikkel az ember, jó magam is sokszor inkább azt választom, mint hogy most utána olvassak.
Értem. Itt én mindig szoktam keresni, hogy nekem ki a hiteles, hogy mi a hiteles, és néha személyben gondolkodom, néha forrásban, néha az érdekben, néha azt mondom, hogy kinek az érdeke. Mindig keresek valami támpontot, ezt jól csinálom? Vagy esetleg tud ehhez valami szempontot adni, mert mielőtt még keresnénk itt az elveket, fogalmakat, azért kellene fogódzót adni az embereknek, hogy érdemes nekiállni, hogy viszonylag kevésbé csusszanak félre.
Igen, így igaz. Ugye a hitelesség fogalma felértékelődik, hiszen gyakorlatilag vagy személyhez, vagy valamilyen médiumhoz kötjük ugye ezeket a tartalmakat, és ugye azokat is preferáljuk, ahol a közösségi média platform is megjelenít egy csillagot, egy felkiáltójelet, mert ugye ott tudjuk azonosítani, hogy ott egy valós emberről, egy valós személyről van szó. Ugye ezeknek a platformoknak a DSA rendelet szerint, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy ezek a platformok már nem csak mint régen tűrni kötelesek, illetve tartózkodnak attól, hogy most itt milyen tartalmakat rak fel az adott felhasználó, egyszerűen rengeteg kötelezettséget is rájuk el kell fogadtatni, és hát ugye pont ugyanilyen kötelezettség az is, hogy jelölni kell a felhasználót, a természetes személy felhasználót, hogy egy valós ember áll mögötte, illetve ezeket a szintetikus média tartalmakat is. Valamilyen utómódon ugye ezeket meg kell különböztetni. Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a jog hol tud itt belehúzódni a technológiai folyamatba tulajdonképpen.
Tehát valószínűleg a rágalmazásokat, becsületsértéseket és mindenfajta téves információkat kiválóan el lehet a dologgal rejteni. Tehát nem feltétlen csak azt feltételezem ebben az értelemben, hogy engem megvezet, hanem meg is tudja magát védeni a mostani szisztémában, mert ugye a becsületsértésnek nagy egyértelműnek is nyilván egyértelműnek kell lennie. De hogyha így ezekkel az technikákkal el lehet rejteni, azt lehet mondani, hogy nem igazán történt semmi. Vagy abban a kontextusban nem érvényes, egy másikban igen. Szóval bizonyos szempontból önmagában nagyon nehézkes, ha az ember meg akarja saját magát védeni. És azért is gondoltam, hogy érdekes lenne eszközöket tudni segíteni, találni mindenkinek, aki el akar igazodni ebben a világban, mert nekem az a gondom, hogy jog világába tévedünk, az nagyon hosszadalmas, nehézkes, és nagyon, hogy is mondjam, csak kétes kimenetelű lehet sok esetben. Annak az embernek, akinek nincs ebben gyakorlata.
Igen, abszolút, ez így igaz. És hát ugye elég, hogyha arra gondolunk, hogy a másik oldalról is ez borzasztó fontos feladat megítélni, hiszen ha elkövetünk valamit, és mesterséges intelligenciával követjük el, vagy valamilyen valótlan dolgot állítunk, akkor csak elég elhivatkozni, hogy hát elnézést kérünk, de hát ez egy mesterséges intelligencia által generált tartalom, és ugye ez akár ugye fake news kategóriába, vagy ez a szintetikus média tartalomba is beleeshet. Tehát ember legyen az alpán, aki azt meg tudja ítélni, hogy mi mesterséges intelligencia által generált, mi az, ami fake news, és hát ugye, hogy függőzkez ugye a szintetikus média tartalmakkal. Minden esetre a platformoknak hatalmas felelőssége van, és szerencsére erről az Európai Unió rendeletet is hozott, ugye ez az, ahol a platformoknak a kötelezettségei fennállnak.
Hadd kérdezem, hogy van egy viszonylag biztonság ebben az egész folyamatban? Tehát lehet-e találni például, mondom már, mindennapos embernek biztonságot az adatok közötti tájékozódásban, mert én nagyon, az úgy szeretném, hogyha legalább annyit tudna mondani maga is, hogy az embereknek nem kell kétségbe esni, hogyha adatokkal találkoznak, meg néha szöges ellentétét is olvassák, szóval hogy hogyan lehet igazából valami alapot, valami minimumot legalább elfogadtatni az embereknek, hogy hol kezdődik az igaz. Már néha azt hiszem, hogy a mese lesz a legigazabb ebben a világban.
Igen, ez is egy nagyon érdekes látás. Én azt gondolom, hogy hát ugye kellő körültekintéssel, ugye vannak ilyen támpontok, fogódzók, például, hogy egy ilyen szintetikus média tartalmat veszünk alapul, vagy csak egy elég egy hír, ugye, hogyha megnézzük magát a hírportálnak a valódiságát, ugye, hogy van kint adatkezelési tájékoztató, van kint impresszum, van kint süti policy, vagy ugye ez a süti tájékoztató. Igen. Az érintetti jogokról is van-e valamilyen megemlékezés, hogy hova lehet fordulni akkor, hogyha az én nekem panaszom van, hogy a személyiségi jogai mondjuk sérülnek. Akkor én azt gondolom, hogy ezek valós